Kezdjük egy imával esetleg? Mennyei atyán, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és hálásak vagyunk neked. Ez a mi részünk, hogy hálásak vagyunk. Nézünk rád, elfogadunk tőled. Egyre bátrabban és egyre merészebben bízunk benned. És megmutatod nekünk a dicsőségedet. És hálásak vagyunk. Csak tégy így ma is. Szolgálj felénk, eleveníts meg minket, frissíts fel minket. És a te nagy munkádat vidd véghez az életünkben, bennünk, és aztán rajtunk keresztül mások felé is. Szolgáld az embereket, akiket szeretsz. Szolgálj minket, Urunk. Szükségünk van rád. Te vagy az élet kenyere. Te vagy az élő víz. Te vagy az út, az igazság és az élet. Minden te vagy nekünk. A vallás bolond, hogy azt hiszi, hogy a hálán, az elfogadáson kívül bármit is adhat Istennek. Te adsz nekünk, és mi nem akarunk restek lenni az elfogadásban. Adj nekünk, Urunk, és mi boldogan elfogadjuk, hálával és szeretettel visszatükrözzük. Köszönjük Jézus, hogy a drága nevedben. Amen.
Amen. Oké. Egy rövid gondolat. Amiről Isten tanít most, és amiről mondta, hogy mondjak egy gondolatot, az a... Ezt röviden úgy mondanánk, hogy proaktív élet. Pásztor Kende is erről beszélt pont egyébként szerdán, hogyha volt lehetőségetek hallani. A Biblia is ír erről. Ez Máté 20-27. vers. Amikor Jézus arról beszél itt, hogy aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki szolgálja gyakorlatilag, az szolgáljon mindenkit. Ez a szolgálat, ez egy kezdeményező képességből fakad. Ez nem jön csak úgy, hanem ez a gyakorlatilag az értékrendünkből fakad. És az embernek ugye van három féle dolog, amiből merítheti az értékét. Egyébként a Sanyi beszélt az értékekről, hogy az ember merítheti az értékét abból, amit tapasztal, ami történik vele gyakorlatilag. Ami megtörténik velem. Az, hogy ma reggel mennyire tiszteltek meg a forgalomban, amikor idejöttem. Hányatok köszön nekem, hányatok hajtott fejet előttem. Miért nem váltak piros szőnyeggel. Ugye az elvárásokról is beszél, de hogy bántak velem a szüleim, a munkatársaim, az embernek a tapasztalatai, ezek egy ilyen értékmérők gyakorlatilag. És aztán a másik dolog az úgynevezett kreatív értékek, az, amit én tudok létrehozni. És erről beszélt a Sanyi a videóján is, hogy sok ember ebből meríti, hogy milyen jól tudok sütni, milyen jól tudok vezetni, milyen jól tudok embereket vezetni, vagy autót vezetni, milyen jól tudok, nem is tudom, mindenki előtt. Én mindig valami megtalálom a módját, hogy befurakodjak, és én legyek az első. Illetve, hogy milyen jó, nagyszerű szoftvereket tudunk gyártani, milyen jó szöveget tudok írni, milyen jó marketing rendszer dolgoztunk ki, és tudod, lehet, hogy ez egy érték, és ad egyfajta értéket, ez kétségtelen, de nyilván nem ez az igazi értékünk. És van egy harmadik, ami még talán mindig nem megy a legmélyebb, de már nagyon közel van, ez az úgynevezett attitűd értékünk. Az a dolog, hogy én hogy reagálok egy helyzetre. Az a dolog, ahogy elviselem, megértem és reagálom azt, ami velem történik. És igazából ez, tudjátok, ez van a legnagyobb hatása az én életemre és a mások életére is, akik látják az én életemet. Az, hogy én hogy viselkedek egy nehéz helyzetbe. És persze a valódi értékemet, azt Isten mondja meg. Ugye az olyan, mint amikor tudod, az aranynak megvan az értéke, és tök mindegy, hogy medált, gyűrűt, karkötőt csinálsz belőle, vagy nyakláncot, vagy elektromos vezetőt egy processzor belsejébe, az aranynak az értéke, az anyagnak az értéke az ott van, és ezt nem lehet elvenni tőlünk. De az érték, ami meglátszódik, gyakorlatilag ebből fakad, az a hívjuk így, hogy attitűd érték, ami megmutatkozik az én tetteimben, és ugye ez Jakab levele beszél erről, hogy a hitem az gyakorlatilag akkor élő, hogyha van gyümölcse, és ugye ezek lehetnek szavak, lehet gondolat, tettek, de olyan tettek, amiket senki nem lát, csak Isten, lehetnek olyan tettek, amiket lát mindenki, ugye az egész világ, hogyha publikálom a Vidlerem, vagy a YouTube-on, vagy valahol, vagy bekerülök a CNN-be esetleg, olyan nagy, de ezek értékek, és valahogy így van ez, hogy minél nehezebb, vagy értem, minél nagyobb a krízis egy átlagember számára legalábbis, az ő mércéjével nézve, és látja, hogy nekem van egy reakcióm, mondjuk halálos beteg vagyok, és nem panaszkodok, hanem ugyanúgy szeretek, szolgálok, élek, és tudod, egy módon harcolok a betegség ellen, és keresem a módokat, nem adom fel. Ez a hozzáállás van a legnagyobb hatásról az emberekre. Ez álmulatos, nem? Vagy ahogy te például ott vagy egy anyagi nehézségbe, egy krízisbe, ugye ez biztos, hogy mindenkivel előfordult. Szóval így ilyen helyzetben találkoztam a Sanyival is, amikor tudod, ő is átment ilyenen. De hogy nem ezt láttam, hogy panaszkodott volna soha, és ismerek nyilván több embert, aki szintén átment ilyeneken, hanem valami megmutatkozott a valódi lényegéből, a valódi lényéből, és rám ez volt a legnagyobb hatással. És megkérdeztem, hogy miért vagyok én itt? Mi tetszett nekem, úgy, mi az, ami nekem úgy az előítéleteimet így lebontotta, és az, amikor láttam őt vagy más embereket, akik ilyen viszonylag nehéz vagy elég nehéz helyzetben, tudod, stabilak tudtak maradni. És nyilván azért, mert van egy olyan kőszikla, ami nálnak, ami mozdíthatatlan. Miközben ennek a proaktív élethez, miközben ennek ahhoz, hogy kezdeményezni. Az, hogy a dolgok nem csak megtörténnek velem, hanem az én döntésem és az ráadott válaszom az fontos. És az, amire van hatásom. Ugye arra nincs túl sok hatásom, legalábbis korlátozott, a valóság csak egy ilyen pici része az, amire van hatásom, hogy ne történjen meg velem, a többi megtörténik. És ugye, hogy döntök, hogy gondolkodok róla, az az én döntésem. És ez egy hihetetlen fontos gondolat, tényleg ilyen. És tudjátok, most én is így egyre közelebb kerülök ahhoz, hogy házas legyek már, menyasszonyom, egy hónap, másfél hónap van, és minél közelebb kerülsz egy lányhoz, annál, tudod, Spasso Kennedy mondta ezt a példát, hogy ez olyan, mikor két ember így csak jár, tudod, csak ismerkednek, akkor olyan, mintha össze lenne kötve a lábuk egy kötéllel. Amikor eljegyzik egymást, akkor már olyan, mintha a lábuk egy ilyen merev rúddal lenne összekötve. Még van szabadság, még tudnak egy bizonyos szintig külön mozogni, de már nagyon nehéz. Már azért ott, ha mozdul az egyik, az előbb-utóbb viszi a másikat is. És a házasság az, amikor össze van kötve a lábuk gyakorlatilag. És ha megy az egyik, akkor megy a másik. Vagy jön a krízis. Na és ilyen krízisekből most van, persze, hogy van részünk, mert hát emberek vagyunk, két teljesen különböző neveltetésből, és ha nem is teljesen különböző, de elég különböző, bár a világnézetünk alapja azonos, és az értékeink azonosak, ugye Bibliában hívő keresztények vagyunk, és tanítványok, de hogy mégis, már csak a teremtésünkből fogva is, ugye férfi és nő, és két teljesen különböző dolog. És össze van kötve a lábunk, és ez csomó konfliktust eredményez, ugye csomó olyan élethelyzetet, amiben azelőtt ugye az ember nem volt részes, akik házasok, ugye nagyon sokan itt, azok tudják, hogy ez milyen. Én és sokan mások biztos pedig most kezdenek belelépni ebbe. Sanyi, mosolyog. Okay. És én is mosolygok. Oké. Okay. Mert tudjátok milyen? És tényleg a legnagyobb nehézségek azok ezekből fakadnak talán, de a nehézségek soha nem azért vannak, hogy csak elszenvedjem őket, hanem ezt az egyik oktató mondta, hogy ezek ilyen öntőformák, ami a személyiségemet így ki tudják alakítani, és maga az öntőforma is így finomodik. De ezek adják, ezek a nehézségek ugye formálják az életemet, de erről is volt szó. És hogy az egyik legjobb terep tényleg a házasság, és csak azért osztam fel, mert a szeretetnél jön ez ki, és a szeretetről van egy ilyen elképzelés, ugye? Beszéltünk már erről is, hogy ugye a szeretet az egy érzés, így mondják sokan, ezt halljuk, hogy a szeretet, tudod, amikor érzem, hogy őt szeretem, tudod, akkor jó. Amikor már nem érzem, hogy szeretem, ugye évek múltán, amikor ez már kihűl, van ilyen ugye nagyon sok embernél, és ugye ez, hogy egyszerűen csak nem tudom már szeretni. Nem tudom már, vagy hát nem érzem, hogy tudnám szeretni. De itt a becsapás, a szeretet az nem egy érzés, ami megtörténik veled. A szeretet az nem egy, tudod, egy ilyen külső valami, vagy valami bizsergés. A szeretet az és a Biblia is mondja ezt, hogy az egy hozzáállás, és egy ebből fakadó döntés, hogy fogom szeretni, fogom, ugye, mit csinálok? Szolgálom őt, keresem a kedvét, elviselem a hülyeségeit, és ő is elviseli ugye az enyémet. Szeretem, és a legjobbat akarom neki adni minden körülmények közt. Nem egy bizsergő érzés a szeretet, hanem én úgy döntök, hogy ezt akarom neki adni. Ez tényleg egy hozzáállás. De mi van, ha nincs erőm hozzá? Mi van, hogyha ugye kifogytam? Én tehát még magamat se tudom szeretni, hát másokat hogy tudnám? És itt jön be az üzenet. Itt jön be ez, a Biblia, hogy Jézus Krisztus ugye azért jött, hogy szolgáljon minket. És aki a legnagyobb akar lenni, aki a vezetője, és ugye az emberiség igazi vezetője, és nem sokára nyilvánvaló lesz, még nem az, Jézus Krisztus. Ha ő szolgál, akkor nyilván ezzel adott egy példát, de a másik oldala, hogy el tudom fogadni azt, amit ő adni akar nekem. És hogyha úgy érzem, hogy nincs erőm szeretni az ellenségemet. Lehet, hogy van egy pár, tudod, lehet, hogy, és nem én választottam. Sokszor úgy nem az ellenségedet, nem te választod meg sokszor, hanem egyszerűen egy másik ember dönt úgy, hogy veled ellenséges. De attól neked nem kell így viszonyulni hozzá. És ezt te választod meg. És Jézus azt mondta, hogy inkább szeresd őt, de ha nincs erőd hozzá, akkor azt mondja, hogy fogadd el. És mi az elfogadásnak a legmagasabb formája, hogyha tőle hallod a szavakat, amelyekben azt elmondja, hogy te milyen, hogy a feltétel nélkül el vagy fogadva, és biztonságban vagy egy kapcsolatban, tehát szeretve vagy. És ha ez megvan, akkor lesz erőt szeretni. Ha ugye ezt a Biblia a jelenések könyvében úgy hívja 2:4-ben, hogy első szeretet. Hogyha megvan az első szeretet, hogyha ezt tudod, és időt szánsz rá, és tudod, a kapcsolatunk Jézusra az olyan, mint két házas, tehát egy értelmű, mint házastárs, vagy szülő-gyermek, hogy ha időt töltök vele, elfogadok tőle, akkor tudod, ő bátran, tehát ő korlátozás nélkül ad nekem, és akkor lesz erőm szeretni. De ezt ne felejtsd el, hogy a szeretet bárki felé az nem egy érzés, ami csak úgy rád nehezedik és uralni akar, hanem a szeretet az a te hozzáállásod a másik emberhez. És ez hihetetlen. Tehát igazából felszabadító. Tényleg. Nem felszabadító akkor, hogyha csak a te szereteted van, hogyha egyedül vagy, és erre előbb-utóbb rádöbben az ember. De felszabadító akkor, hogyha van egy kimeríthetetlen forrásod. Hogyha van egy olyan végtelen kapacitású szeretet tartály, de nem tartály, hanem egy ember, aki téged szeret minden körülmények közt, és mindig kiáll melletted, nem hagy cserbe. lehet, hogy cserben hagytak, tudod, mikor megvádolt valaki téged, vagy lehet, hogy csak gyerekkorodban, lehet, hogy a munkában munkatársaid, vagy üzlettársad, lehet, hogy már hagyott cserben, amikor nehézre fordultak a dolgok, de egy személy van, Jézus Krisztus, aki soha nem hagy cserbe minket, és mindig biztosít a szeretete felől. És ez megadja az erőt arra, hogy szeressünk, és az én döntésem pedig felszabadít arra, hogy ez a szeretet meg is nyilvánuljon, hogy ez a gyakorlatban működjön. Akkor is, hogyha nincs mögötte egy érzés. És azt tudjuk, ugye, hogy az érzések majd követni fogják a döntésedet. Egyébként ne aggódj e felől. Az érzések utána mennek. De ne uralkodjanak, mert az csak rosszul sorál. Ez a Vavnak az egyik üzenete egyébként, hogy soha ne hallgass a szívedre, amit a világ a szívnek mond. Tehát ne hallgass az érzelmeidre, ne hallgass ezekre a bizsergésekre, hanem az igazságra. Oké? Okay? Amen.
Miért van az, hogy akárhányszor beszél a Gyuri, én is arról akarok beszélni? De ez jó volt, ugye? Wow. Megnézem, milyen bibliája van. Lehet, hogy ez az, amit... Nem, mondtam már nektek, hogy jó itt lenni? Nem mondtam még? Most mondom, de tényleg, el se hiszitek, milyen jó itt lenni. De tényleg eljönni péntek reggel, nagyszerű emberek, és Isten jelenlétében lenni. Oké? Okay? Tehát ez a közösség. Ámulatos. Olyan, mint egy ilyen bástya. Nekem ilyen, tudod. Az ember bemenekül. Legalább péntek reggel, igaz? A Pásztor Kende. Nem tudom, hányan ismeritek Pásztor Kendét? Jó, nem mindenki ismeri a Pásztor Kende. Ő a mi gyülekezetünknek a lelki pásztora. Ámulatos fickó. Nem tudom, meg kell, hogy ismerjétek. Tehát aki nem ismeri, ismerje meg. Egy nagyon jó barát, egy nagyon drága, aranyos ember, aki egy igazi lelki pásztor. Ezt el tudjátok képzelni? Egy olyan fickó, aki azzal fekszik, hogy emberek vannak a szívén, az elméjében, és azzal kell, hogy embereken gondolkozik, és törődik. Nekem személyesen sokat segített az életem döntéseiben, válsághelyzetekben, és tudod, sokszor nem a zsebből előhúzom a Biblia valamelyik versét, tudod, és itt van, csináld ezt, csináld azt, nem. Csak egyszerű megértéssel, oké, bölcsességgel, oké, lehet, hogy van tanács is, de ott van az, hogy tudom, hogy ki vagy, tudom, hogy miben vagy, szeretlek, törődöm, tök jó. Szükségünk, észrevettétek, hogy szükségünk van egy lelki pásztorra? Hogy értem, ezt Isten így találta ki, micsoda? Ilyen gondolat. Úgy értem, szükségem van egy lelki pásztorra. És persze, szóval szabad ember vagyok, ez egy önkéntes, alávetettségen alapuló vezetői kapcsolat, ahol ő annyira vezethet engem, amennyire én kérem. Mint ha ugye a pásztor megy elől, és nem tudom, kúrjongat, vagy mit csinál, hogy a kutyák is ott vannak, igen. Ez nagyon jó. Ez Isten rendszere, tudod. Pásztor megy elől, csak szólongatja a juhokat, a juhok tojnak rá, de ott vannak a kutyák, ugye, akik... Na jó, mindegy. Ebből nem tudom, hogy keveredek ki. De nem, de ez igaz. Gyuri, visszaadhatnám a mikrofont? Ezt el kell, hogy magyarázz. Nem, az élet nehézségei, konkrétan a szellemi háború, amiben élünk, ott vannak a kutyák, belemarnak a lábunkba. Bizony megvan az okunk, hogy miért menjünk a pásztor után. Oké, nem csak, hogy zöld legelőre, csendes vizekhez, hanem igazából menekülünk is az élet általunk egyedül elhordozhatatlan nehézségei elől. És aztán ott van az, hogy ugye a bárányok, azok nem magányos farkasok. Hú, ez egy jó kép. Ez egy többszörös képzavar. Oké, tehát a bárány az nem úgy van, hogy ott császkál valahol az erdőben egyedül, és tudod, ezt régen használtam, ezt a Marlboro Country képet, tudod, nem tudom, már ismeritek a reklámot, tudod, az igazi férfi vadnyugati naplementében, egy cigivel a szájában belelovagol a naplementében, tudod, az igazi macsó, ez tudod, a szívünket megdobogtatja, és sok keresztény is itt szeretne élni, oké? De ezt Isten nem így találta ki, tehát a bárány az nyájban van. Tessék, belemotorozik, az most már belemotorozik, igen, az igazán modern Marlboro Man az nem lovagol. Na jó. Hanem szükségünk van a közösségre, egymásra. A magányos bárányt a szintén csapatban járó, nem annyira magányos farkasok elég hamar megeszik. Úgyhogy arra bátorítlak titeket, hogy keressetek magatoknak egy lelkipásztort, lehetőleg olyat, aki hisz a Bibliában, lehetőleg olyat, akinek élő hite van, és nem csak, mert ugye van, tehát két csúnya szélsőség van, az egyik, amikor nem is vagyok hívő, a másik, amikor ugyan hívő vagyok, de olyan mélyen elástam magam a teológiában, hogy a teológiám már nem is él. Értem, csak egy nagy halott rendszer, egy nagy fej, tudás, élet nélkül. Oké, tehát hinnie kell Istenben, hinnie kell a Bibliában, és élnie kell azt, amiben hisz. Keressetek magatoknak egy ilyen lelkipásztort, és egy közösséget. Úgy értem, szükséged van rá, egy gyülekezetre. Isten ezt így találta ki, helyi gyülekezetek. Nem egyházak. Az egyház, mint gondolata, az egyetlen egyszer jön elő a Bibliában, mint egyetemes egyház. Oké? A történelem során élt hívők összessége, az egyház. Ugye, az új szövetségi egyház, Kriszt pünkösd óta, ugye akkor Szent Szellem jött, onnantól van egyház. Helyi gyülekezet, az viszont abszolút biblikus. És persze lehet, hogy összecsoportosulnak helyi gyülekezetek egy nagyobb szervezet alá, református, evangélikus, katolikus, pünkösd, mit tudom én. Semmi baj nincs ezzel. De egy helyi gyülekezet, ahova Isten helyez téged. Keresd magadnak egyet. Oké? Szükséged van rá. Ha tűnődsz rajta, hogy a keresztény életed miért ketyeg alapjáraton, akkor az egyik oka az lehet, hogy nincs gyülekezeted, és nincs pásztorod. Keresd magadnak egyet. És ha ezt Istenre bízod, akkor ő segíteni fog ebben. Ez az ő, tehát úgy értem, ez a ti ügyetek. Ez rám nem tartozik. Rám annyira tartozik, hogy mondjam nektek. De rád és Istenre nagyon is. És ő vezetni fog téged. És erről szeretnék beszélni egy picit, Isten vezetéséről. Ez egy jó téma? Beszéljünk erről? Isten akarata, Isten vezetése. Jó ez? Ez lesz a témánk. Jó itt lenni, mondtam már. Tényleg. Jó itt lenni. És még valami, mielőtt Isten vezetni kezd minket. Ne becsüld le a szerepedet. Te része vagy valami ámulatos dolognak. Nem is tudjuk, hogy minek. Oké, én se tudom, fogalmam nincs. De tényleg nem tudom, miben vagyok. De te se tudod. Isten csinál valamit. Oké? Isten mozdul. Istennek mi vagyunk a teste. Mi vagyunk az egyház. Nem a Biblia szól, nem az üzletember találkozó, az eredményes élet találkozó. Nem. A hívők, akik fogják az ő kezét, hisznek az ő igéjében, és élik ezt az életet. Mi vagyunk Krisztus teste, és ha Krisztus csinál valamit, akkor azt a testén keresztül csinálja. Úgy értem, ha meg akar valakit érinteni, akkor lehet, hogy téged használ arra, hogy megérintse. Ha véghez akar valamit vinni, akkor te vagy az, akin keresztül véghez viszi. Úgy értem, fontos vagy. Érted? Jelentős vagy. És nem tudod felbecsülni az értékét annak, amit csinálsz. nem, tényleg nem, és most ezt tényleg nem tudod, nem tudhatod, mert isteni mércével mérhető csak. Isten tettei megmérhetetlenek, és Isten rajtad keresztül cselekszik. És amikor ezt felismered, amikor ezt látod, akkor bizony, hogy is mondjam, megadod magad neki, akkor munkatársá válsz abban, amit Isten csinál. Nem hordozhatod te őt a hátadon, az nem megy, azt a vallást csinálja, és nekik is fárasztó. Hanem csak munkatársá válsz. Tudod, amikor a zsidó népet Isten vezette a pusztában, akkor nappal felhőben, éjszaka tűzoszlopban vezette őket, ugye? Egy felhő ment előttük, vagy egy tűzoszlop ment előttük. És ahogy a tűzoszlop elindult, szedték a sátorfájukat. Ugye te azonnal, ahogy a felhő elindult, pucolás volt, és mentek. Azt akarom, hogy az én életem is ilyen legyen, hogy Isten nagy tetteiről ne maradjak le. Hát tudod, én csak ücsörgök itt, keresztényként élem az életemet. Ja, itt megvan az én kis ügyem. És Isten épp tesz valami jelentőset, és elindult. És én meg elaludtam. Nem akarok, menni akarok vele. És ebben nincs semmi küszködés, ez a normális keresztény élet, ahol csak egyszerűen ő cselekszik, ő szolgál, ő kezdeményez, ő proaktív felém, és én elfogadó vagyok, és megadom magam ennek, és megyek vele. Ne becsüld le a jelentőségedet. Oké, de mit tehetsz? Azt mutassa meg neked Isten. Ha ott van benned ez az ima, hogy Uram, vezess, hol az én részem, mi az én ajándékom, mi az, amit én tehetek, akkor meg fogja neked mutatni. Gyorsan vagy lassan, nem tudom, de megmutatja. De mondok még valamit. Egy látásnak a megőrzése. Van egy látásod. Lehet, hogy a lelki pásztorodnak van egy látása. És te tudsz vele azonosulni, és csak egyszerűen forgatod a szívedben. Megőrzöd. Esetleg, ne adj Isten, imádkozol érte. Úgy értem, közbe jársz. Van egy ügy, amit te, ha máshogy nem is, a szívedben, a gondolataidban, az imáidban, az Isten előtti elmélkedéseidben felveszel, gondolkozol rajta, kéred, ott van egy szellemi hadviselés, ami nem jelentéktelen, ne gondold. Dolgok az életedben azért vannak úgy, ahogy, mert a szellemi világ úgy határozta meg, lehet így mondani, igen. Démonok, angyalok, Isten, te, más emberek. Szabad akaratok, ütközése, harca. És nagyon sok konfliktusra nincs más megoldás, mint az, hogy Isten cselekedjen, és Isten sok dolgot nem tesz meg addig, amíg te nem kérted. Megtehetné, de nem akarja, mert az ő célja az, hogy téged bevonjon mindabba, amit ő tesz. Fiam vagy, mondja, egy nap te fogsz uralkodni. Hogy tanulod meg az uralkodást, ha nem veszel részt benne? Részt, vegyél részt benne, már nem vagy kisgyerek. Állj föl! Uralkodj velem, ne egyedül magad szerint, hanem velem. És az úgy néz ki, hogy te kérdezel engem, én válaszolok, és aztán te imában kéred, és én megteszem. Van egy látás Istentől, azt hordozom, és imában újra meg újra eloldom. Ne gondold, hogy ez jelentéktelen. Ugye te ott leszünk a mennyben, és Isten meg fogja mutatni, hogy mi volt az értéke az imáidnak. És olyan dolgokról fog neked beszélni, amikről nem is tudtál. Ugye mi? Hé, Uram, ne haragudj, nem. Lehet, hogy összekeverted a neveket. Én a Schlingloff Sanyi vagyok. Mi közöm nekem Koreához? Elmondom neked, mi között Koreához. Háromszor imádkoztál érte. Szívből. Olyan imát, amit én helyeztem a szívedre. És annak az imának a következtében én mozdultam. Ezt érted? És ott vannak emberek, akiknek az élete megváltozott, sorsok, egy láncolat évtizedekre visszavezethető, amiben a te imád, mint ok, ott volt. Érted ezt? Ne gondold, hogy ez jelentéktelen. Figyelj, sok dolog, amit esetleg mi, mint eredményes élettalálkozót csinálni akarunk, azért nem indul el, mert még az imáink nem oldozták el. Azért nem indul el, mert még ott van az akadály, amit nem lehet elhárítani másképp, csak ezzel a közbenjárással. Lehet, hogy Isten maga az akadály. Figyeltem, nem kell itt ördögöt űzni, vagy ilyesmi. Rossz a hozzáállásotok. Nem kéritek, azért nincs nektek. Vagy ha kéritek, rosszul kéritek, csak a saját élvezeteitekre akarjátok eltékozolni. Aki kér, mind kap. Aki keres, mind talál. És ez a kiváltságunk megvan. Ezt értitek? Úgyhogy csak ezt bátorításnak szántam. Annak sikerült? Nem? Mindegy. Jó van. Mondtam már, hogy jó itt lenni? Még 20 percet kibírok is. Nem, nagyon jó az üzenet. 25. Zsoltár. Könyörgés Istenhez vezetésért. Dávid Zsoltára. Dávid, hányan ismeritek Dávidot? Dávid egy olyan ember volt, akit Isten keresztül vitt az életében olyan időszakokon, ahol bizony megtanult függeni Isten vezetésétől. Dávidnak volt 11 néhány éve, ahol az életéért menekült a király elől. Oké, miközben ő volt már Isten által felkent jogos király, aki, ha Saul eltávozik a trónról, ő lép a helyébe. Tudod, hogy te vagy az, aki ennek az országnak a jogos uralkodója, de hatalom és befolyás nélkül egyelőre még nem jött el az időd, csak a reményed van meg, az ígéreted a jövőre, és a jelenlegi király a pozícióját féltve egyfajta paranoiában meg akar ölni. És ugye a király az egy olyan fickó, akinek megvan az eszközrendszere is hozzá. Tehát ott van a rendőrség, a katonasság, a titkosszolgálat, az egész ország a kezében van, megvannak az erőforrásai. Egy hadsereg üldöz téged. Ezt el tudod képzelni? Hát úgy értem, nem tudom, hogy nehéz-e az életed, de gondolj bele, hogy mész haza, és ahogy közeledsz a házadhoz, lakásodhoz, látod, hogy rendőrautók, katonai járművek, tömege, kommandósok futnak, tudod, kiabálás van, és érted, jöttek. Jöttem, téged keresnek. Csak mázlid volt, hogy nem találnak otthon. Érted? És aztán, és ennyi. És nem mész haza többet. Ennyi. És menekülsz. És ahova csak mész, mindenütt, tudod, bujkálsz, megtalálnak, roham, menekülés, és ez nem 3 hónapig tart, nem 13 hónapig, hanem 13 évig. Életstílusváltás? Hozzáállásváltás? Ugye attitűdérték, amiről a Gyuri beszél, attitűdérték, mihez hogyan viszonyulok. Ugye mi a modern világunkban eltohonyosodott, ez egy új szó. Tunyult? Eltunyult? Eltunyult, elkényelmesedett, konformista emberek vagyunk, akik komolyan mondom úgy élünk, mint nemrég még a királyok vagy azok sem, és panaszkodunk, oké? Piszok ment a körmünk alá. Úgy értem, nézd meg, mi van a körmöm alatt. Tudod, és az életünknek ezek a drámái. És ki vagyunk bukva, amikor a kávé nem instant, amikor tudod, a zsebemben nincs annyi, például nem az, hogy éhezem, hogy nem ettem 5 napja, és ki kell mennem az erdőbe valami kis bogyókat szedni. Nem, amikor nincs annyi pénz a zsebemben, hogy annyit, és akkor is úgy vegyek, ahogy akarok. Ki vagyok akadva tőle. Ugye, egy eszméletlen hozzáállás módosulásban élünk ahhoz képest, ahogy Istennek nagyon sok embere élt, akik előttünk járnak mintaként. Dávid egy király, de ahhoz, hogy valaki király legyen, ahhoz meg kellett őt tanítani királyként élni. És a királyként való élés, az uralom, a méltóság, a hatalom viselésének a kiképző tábora Dávidnál, Józsefnél, Mózesnél, és lehet, hogy sorolhatnám még tovább, sok-sok év menekülés, üldözöttség, pusztai évek voltak, nehézségek, ahol megtanulunk úgy függni Istentől, ahogy igazából illik. Egyiptomot Isten azért utálta, és ez egy jelkép, de nagyon igaz, mert Egyiptomban ott van a Nílus. A Nílus van ott Egyiptomban? Az, ugye?
Ez jó, hogy nem szúrtam el.
Köszönöm. Ott a Nílus Egyiptomban. És Egyiptomnak van öntözőrendszer. És tudjátok, mit jelent az öntözőrendszer? Az öntözőrendszer azt jelenti, hogy akkor öntözök, amikor akarok. Én vagyok a víz ura. Én vagyok az életem ura. Én, nálam van a nagy csap. És vagy öntözök, vagy nem öntözök. És ha akarom, akkor van víz, és van étel, és van minden. Nem függök én senkitől és semmitől. Tudod, kit tanultam meg megkérdezni vezetésért? Magamat, hogy nyissam-e a nagy csapot, vagy zárjam-e a nagy csapot. Isten utálja Egyiptomot. Az öntöző rendszere miatt. De hát azt mondod, hogy hát ez civilizált dolog, ez a kultúra, meg minden. De ez nem erről szól, ez arról szól, hogy az egyiptomi ember tojik Istenre. Nincs rá szüksége. Bezzeg a pusztában. Ugye a puszta az nem a magyar puszta, ahol gémeskút, a puszta az a sivatag, hívjuk így, oké? A sivatag, Gobi, úgy értem, homokdűnék, semmi, halál, olyan halál helye, ahol semmi nincs. Úgy értem, ahol akkor van víz, ha esik föntről. Akkor van kaja, ha esik föntről. Ez az a hely, ahol az ember megtanul bízni Istenben. Ez az a hely, ahol az ember megtanul kérni. Úgy, de nem úgy kér, hát uram, úgy gondolom, hogy helyén való lenne, hogyha... Tehát nem, uram, szomjan halok. Úgy értem, egzisztenciális könyörgés és kiáltás az életért. Egy függés Istentől, mint Dávid a barlangban, ugye, barlangokban élt. Menekült az életéért, egy sereg jött, úgy értem, reggel jössz ki a barlangodból, azt ott táborozik a király a barlang előtt. Nem a jó fej király, az, amelyik meg akar ölni. Úgy értem, Istenem, segíts, vezess! Na, ő írta ezt a Zsoltárt. És csak, hogy értsétek a kontextust. Tehát, hogy amikor te azt mondod, hogy Istenem, vezess, te egy másik világban élsz. Nem is érted, hogy miről szól ez. Egyszerűen nem is érted, nem érted a szavakat. Semmi fogalmad nincs róla. Úgy értem, egy másik világban élsz. Ha csak nem próbált már meg Isten az életben, és megpróbált, tudom, hogy megpróbált. Ezért hozza hűségesen a nehézségeket. A te lelked is átmegy olyan terheken, amiken Dávid ment át. Csak a te ijesztőid nem a király, nem a szomjhalál. Isten megtalálja a módját, hogy a lelkedet olyan szerető, kedves, törődő nyomás alá helyezze, amivel aztán fejleszthet, amivel aztán megtaníthat úgy járni az életben, ahogy kell. És Dávid méltó arra, hogy leckét adjon nekünk. Dávid méltó arra, hogy a Zsoltárával tanítson minket. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Muszáj ezt tennie. Nincs más lehetősége. Én mit csinálok? A tévémhez emelkedem lélekben. Úgy értem, moziba megyek. Elmegyek a haverokkal dumálni lélekben. Dávidnak nem ez a tanácsa. Uram, hozzád emelkedem lélekben. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned... Igen. Jó, tényleg? Na, mit szóltok? Oké, csak egy kis, akkor az intermezzóhoz, hogy Hányan gondoljátok azt, hogy attól, hogy keresztény lettél, attól az életed egy ilyen steril kis, nem is tudom, ilyen gondtalan, zavartalan jelenségé válik? Oké, hányan gondoljátok azt, hogy attól, hogy keresztény lettél, nem követsz el több hibát? Igazából az egyik jelenség, ami zavarba ejtően megjelenik az életünkben, az az, hogy a dolgok rázósabbá válnak, kiélezettebbekké. Ugye addig, amíg világi emberek voltunk, addig a világ nem igazán érdeklődött irántunk. Tehát nem, olyan szinten voltunk érdekesek, mint hogy valaki, aki a hasznára lehet ennek a rendszernek, vagy nem lehet a hasznára. Be tudjuk őt valahogy építeni a céljainkba, vagy nem. De onnantól, hogy hívővé váltál, onnantól nem vagy már semleges. Onnantól ellenség vagy. És persze van egy hatalmas segítséged, van egy hatalmas bátorításod. Ha Isten velem, kicsoda ellenem, és ez tényleg igaz, de nem egy gondtalan, kisimult, passzív módon, hanem egy kiélezetten. Nagy nyomással szemben egy nagy belső erő. Ezt tanítja nekünk, oké? Dávid a király elől menekült. Dávidnak, ha nézed a történetét, akkor azt látod, hogy hibákat követett el. Iszonyatos hibákat. Dávid elmenekült Izraelből, a király elől, a náci Németországba. És Adolf Hitlertől kért segítséget. Jó, kicsit egyszerűsítek, nem hozzá, mint a filiszteusokhoz nem, de ez ugyanez a kategória. Úgy értem, ezt hogy hívnád? Eszméletlen. Dávid nem volt tökéletes ember, hanem olyan ember volt, aki megtanult a nehézségeiben, a hibáiban Istenhez kiáltani, helyreállni, a hibáit megvallani, bocsánatot kérni, és utána egy újabb irányba, egy helyes irányba tovább menni. És tudod, amikor egy ilyen kiképzésben vagy, akkor a nyomás mind a két oldalról megnő. Megnő a kísértés arra, hogy rossz döntéseket hoz. Oké? Én hoztam rossz döntéseket? Nem is keveset. Fogok hozni ezután rossz döntéseket? Nem tervezem. Nem tervezem. Ez az imám, Uram, vezess. De fogok? Én tútira veszem, hogy fogok. Igen. És tudod, ezek lehetnek gondatlanságból, egyfajta hozzáállásbeli hibából fakadó rossz döntések. Lehetnek konkrétan helytelen következtetések, egy téves számítás hozok egy rossz döntést. Lehet lelki gyengességből, oké? Van egy gyengeség, dühös ember vagyok, feldühödöm, összeverekedtem valakivel, pedig keresztény vagyok. De, és ezt én propagálom? Nem, de megtörténhet? Megtörténhet? Hogyne? A kérdés az az, hogy hogy reagálsz. A kérdés az az, hogy hogy tanultál meg együtt járni Istennel. A kérdés az az, hogy hogy tanultál meg Istentől erőforrást kapni, és egy olyan módon reagálni, hogy az előre vigyen. És ha verekedés van a WC-ben, akkor oda megyünk. De ugyanakkor nem minden tartozik ránk. Ha egy bizonyos kereten belül zajlik, és megvan a civilizált formája, akkor vannak dolgok, amik a két emberre tartoznak, és Istenre. Maradjunk még itt egy picit. Mert itt a lehetőség. Adósság. Beszéljünk egy kicsit az adósságról. Hányan voltatok már valaha adósok? Úgy értem, hogy tartoztatok. Okay. Hányatoknak tartoztak már mások? Rendben. Okay. Most figyeljetek, a pénz és a pénz körüli kategóriák egyike azoknak, amiken keresztül Isten rendkívül intenzíven tud minket tanítani. Úgy értem, tényleg. Ez az egyik olyan kategória, ahol az, amiről a Gyuri beszélt, a mi látszik meg, ugye? A mi jön ki, bizony nagyon erősen előjön. Nagyon megmutatkozik. nagyon sok kategóriája az életünknek kezelhető ilyen elvi szinten, oké? Okay? Mert olyan nehéz belekerülni a helyzetbe, ahol az minket tényleg érint. A pénz nem ilyen. A pénz, amikor előkerül, azonnal érint, oké? Okay? És két elvet hagy mondjak el. Az egyik elv az az adós oldaláról. Én tartozom valakinek. Azt én megadom. Meg kell adnom a tartozásomat. És Szabó Petinek volt egy ámulatos tanítása erről, és remélem, hogy fönn van az interneten. Egy zseniális tanítása arról, hogy hogyan tudsz kikeveredni az adósságból, hogyha benne vagy. És sokszor ugye azért vagy adósságban, mert bajban vagy, ugye te nincs pénzed. És lehet, hogy egy rossz döntés miatt nincs, és egy további rossz döntés miatt még inkább nincs, és a dolog lehet, hogy még egy lefelé menő spirál, és nem tudod megadni a tartozásodat. De a nagy kérdés az ez, hogy mi van a szívedben. És nem arról beszélek, hogy mi van a szívedben, mint elmélet, mint egy látszat hit, aminek nincsenek tettei, hanem egy valódi hit, ami mögött bizony egy intenzív és valódi törekvés van. És hogyha az van e mögött, hogy megadom mindenkinek, amivel tartozom, akkor az egy Isten szerint való hozzáállás, és rendben van. És Isten meg fogja adni hozzá az erőt, a helyzetet, a lehetőséget, hogy a tartozásodat megad. Oké. Okay. És a másik oldal. Miről szól ez? Ez arról szól, hogy nem a pénz az Istened. Ez arról szól, hogy nem a pénzbe kapaszkodsz, mint erőforrásba. Ugye? Mert a nem adom meg a tartozásomat azt jelenti, hogy nagyon kevés van nekem, és ha lenne, akkor se adnám oda, mert ha végre lenne, akkor végre meg lenne az a biztonságom, amit nem akarok elveszíteni. Nem adom meg a tartozásomat. Ez szerint az elv szerint élek. Az életem múlik azon, hogy a pénzem megvan-e, és hát ha választanom kell a saját vagy a másik élete között, akkor a sajátomat választom, ugye? És nem adom vissza a pénzt. De ha bízom Istenben, hogy olvastuk, ha nem a pénzemhez, hanem Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom Istenem, ne szégyenüljek meg, akkor bizony megvan a szabadságom arra, hogy akár ijesztő számok mellett megadjam azt, amit kell. Ez a szabadság, ez az Istenben való bizalom, és ennek a gyümölcse a lényeg. És a másik oldal. Gyuri, talán te tudod fejből is, hol van Korintusiakban, ahol azt mondja, hogy azt hallom, hogy pereskedtek egymással, mégpedig a világ előtt. Pedig inkább el kéne, hogy szenvedjétek a veszteséget. Megkeresed nekem? Ja, nem tudod, mert nálam van a Bibliád. Köszönöm. 1 Korintus 6-7. Ugyanennek az elvnek a megnyilvánulása annak az oldaláról, akinek tartoznak. Lásd, figyelj. Mi az, amit Isten vár tőlünk? Az, hogy ő legyen a mi Istenünk. Hogy ő legyen a bizalmunk. Hogy az ő értékei, az ő elvei elsődlegesek legyenek a mi elveinkkel szemben. És ez így hangzik. Melyik volt az a vers? 6-7. Oké. Okay. Tehát itt arról van szó, hogy Pál a korintusiaknak ír egy intő levelet, amiben arról beszél, hogy ciki, hogy pereskedtek egymással. Ciki, hogy viszály van köztetek. És a legcikibb az az, hogy ezt a pert kiviszitek a gyülekezetből, és hívők egymással pereskednek világi bíróságon. És azt mondja, hogy nincs közöttetek egyetlen bölcs sem, aki ezt el tudná intézni. Nincs közöttetek valaki, aki igazságot tudna tenni. De ha nincs is, és itt mondja a végső kőkemény, úgy értem, cak. Egyáltalán már az is nagy gyarlóság bennetek, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt, mégpedig testvérnek. Ezt elolvasom még egyszer. Ezt tudom, hogy ez felháborító. Ez 1 Korintus 6, 7-8. Figyelj! Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Oké, tehát Isten azt mondja, hogy a hívők közötti egység egy annyival magasabb kategória, hogy egy nézeteltérés, egy akár pénzügyi veszteség ehhez képest másodlagos. Ha voltam olyan, mondjuk azt, hogy meggondolatlan, hogy kölcsön adtam pénzt úgy, hogy nem engedhettem meg magamnak, hogy azt ne kapjam vissza, és amikor nem kapom vissza, ami nem helyes, de megtörténhet, az nekem egy kár, egy sérelem, akkor Isten tanácsa az, hogy ha ez egy testvéreddel történik, mielőtt perre mennél vele, mielőtt viszály lenne belőle, mielőtt harc lenne belőle, fontold meg azt, hogy tud neked Isten ennél százszor is többet adni. Ez egy ószövetségi történet, és most hirtelen jutott az eszembe, a vers nem jut. Egy Izrael királya Isten kérésére, vagy abban a hitben, hogy Isten vezeti, kivonul csatára. Kivonul csatára, és amikor kim van, Isten mondta neki, hogy lefújva az egész. Megyünk vissza. Mire ő, hogy micsoda vesztességbe került nekem, hogy ide kivonultam. Hogy értem, ez horribilis összeg volt. Mire Istennek ez volt a válasza, és nem volt lekezelő, hanem ez volt az egyenes válasz, tud neked ennél Isten százszor is többet adni. Oké? Okay? Ha Isten úgy vezet az életedben, hogy esetleg el kell szenvedned egy vesztességet, ne feledkezz meg róla, hogy te Isten embere vagy. Ne feledkezz meg róla, hogy nem te tartod fenn az életedet, nem te vagy az erőforrások gazdája. Isten az. És amikor ő azt mondja neked, hogy miért nem szenveded el inkább a kárt, akkor ő azt abból a gazdagságból mondja, amivel ő hordozza az életedet. És amiben ott van az a csendes ígéret, hogy százszor is többet tud neked ennél adni. De ha nem adna is, akkor is ez az az elv, ami alapján élünk. És ez most, oké, ez most nem jellemző vagy kritika bármire, ami itt történt, amiről nem tudok, afelől nem gondolkozom magasabban, mint amennyit épp tudok. Nem ülök egy bírói székbe, ahol benyomások alapján bárkit is megítélek, de ezek Isten tanácsai. Ezek azok az elvek, amik segítenek elkerülni, hogy ilyen helyzetbe kerülj. És ezek azok az elvek, amik kihoznak egy szorult helyzetből, hogyha már esetleg benne vagy. Mindez erőtlen. Mindez üres, hogyha nincs ott mögötte az a mély és valódi bizalom Istenben, az a mély valódi bizalom, ami egy olyan embernek van meg, akinek semmi egyebe nincsen. Aki az életéért menekül, aki nap mint nap, óráról órára tapasztalja meg, hogy Isten tényleg tartja az ő életét. Isten nem egy vallásos jelkép, nem egy távoli elmélet, hanem egy az ő életében nagyon is valóságosan, nagyon-nagyon erősen jelenlévő és résztvevő ember. Ember. Személy. Isten. Hallom lelki pásztoroktól, akik Európa nyugati országaiban, Franciaországban, Németországban pásztorolnak, hogy bizony a kényelem, bizony a jó mód, és tudod, most nem a pénzről van szó, hanem Egyiptom, hogy nálam van a csap, hogy az élet elég kerek, úgy értem, a gondjaim bizonyos értelemben elhordozhatóak, megrabolja az embereket attól az élességtől, attól az érzékenységtől, amivel megtalálhatnák a mindenható Istent. És aztán egy olyan hatalmat, egy olyan erőt találhatnak ezzel az életükhöz, az életükben, ami megrendíthetetlen. Ami megrendíthetetlen. Ugye, ki mondta ezt? James Eliot? Egy misszionárius, aki azt hiszem emberevőkhöz ment, ugye? Igen. És meg is ették, azt hiszem. Megölték. Oké. És ő azt mondta, fiatalember, hogy nem bolond az, aki önként adja fel azt, amit amúgy sem tarthat meg, cserében azért, amit aztán sohasem veszíthet el. Oké. És ez erről szól. Nem bolond az, aki önként adja fel azt, amit amúgy sem tarthat meg, cserében azért, amit aztán sohasem veszíthet fel, veszíthet el. És ez a váltás, oké? Az én erőforrásaim, az én bizalmam, amit nem tudok megtartani, csak ideig való, csak óráig való, elengedem és helyette megkapom Isten erejét, az ő benne való bizalom, a kősziklára építés erejét, és ezt pedig soha nem veszíthetem el. Ahhoz, hogy az életem erős legyen, kell, hogy legyen egy megrendíthetetlen alapja. És Isten az egyetlen, aki és ami megrendíthetetlen. Amen. Amen. Oké. Okay. Zárjuk egy imával a mai alkalmat. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy használj mindent a jóra. Szükségünk van arra, hogy te vezess minket. Szükségünk van arra, hogy te taníts minket, hogy a szívünkhöz beszélj, hogy odaülj mellénk, és úgy szólj hozzánk, ahogyan azt tényleg meghalljuk. És bizony, a mi szívünknek szüksége van arra, hogy rád bízzuk magunkat, hogy rád bízza magát, hogy igazán megadjuk magunkat neked. Mint ahogy egy gyerek, egy egész kicsi gyerek, gondtalanul, bízva, bízza rá magát a szüleinek a karjaira. És ha történik valami, ami zavarba ejtő, akkor nálad keresünk választ. Nálad keresünk vigasztalást. Csak a te hangod mondhatja, hogy minden rendben van. És jó ez nekünk, Urunk. Így akarunk menni az életben, hogy te rád nézünk, benned bízunk, veled egyre szorosabban járunk. És ha valaki hallja ezt a felvételt úgy, hogy még nem tette meg az első lépést sem Isten felé, hogyha azon tűnődsz, hogy vajon ez az egész valóságos-e, akkor kérlek csak tudd, hogy az, Isten hall téged, lát téged, és vágyakozik utánad, meg akarja áldani az életedet, segíteni akar mindenben, de szüksége van arra, hogy megengedd ezt neki, hogy behívd őt az életedbe. És ezért adta az evangéliumot, az örömhírt, ami arról szól, hogy aki csak hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Az megkapja ezt a minőségi életet, a segítséget, a vezetést, mindent feltétel nélkül. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Adj nekem örök életet. Ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. És amíg élek, addig vezess engem. Segíts az életemben. Taníts engem. Adj igazi szívbeli örömöt. Boldogságot. Ha van ilyen, az én számomra is. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, köszönöm a figyelmeteket. Kérlek, ha van kérdésetek, hozzászólásotok, akkor mondjátok. Amúgy el vagyunk bocsájtva, munkaidő van. De ha van gondolatotok, kérlek mondjátok, hogy hallgassatok örökre.